Kedves hallgatóink, a Magyar Kultúra Napja alkalmából dr. Engi Sándor professzor, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia rektora mondott ünnepi beszédet Sárospatakon. Ebben Kölcsey Ferenc életének sárospataki vonatkozású eseményei mellett szót ejtett arról is, hogy a költő példája bizonyítja, egy nehéz sorsból indulva is lehet olyan kiemelkedő, egy egész nemzet életére nagy hatást gyakorló irodalmi teljesítményt felmutatni, mint a himnusz.
Lehet, hogy az én mániám csupán, nem szeretem azokat a megemlékezéseket, ünnepléseket, történeteket, amelyeknek nincs hozadéka mára nézve. Tudatosan így kerestem a kultúranapi üzenetet, és ezért hangsúlyoztam, hogy minden szónak üzenete van, még annak is, amit nem mond ki az ember. Nem lehet egy ünnepség keretében agyon applikálni egy 1823-as történetet a himnusz kapcsán, de igyekeztem megfogalmazni, hogy ha egyszer az örökké virágzó élet virágai csak akkor hullanak le, amikor már készen van a talaj arra, hogy magja legyen a következő virágnak, ez tipikusan megvalósul Kölcsey életében. Az a sanyarú sors, ami egy apját 6 évesen, anyját 12 évesen elvesztő gyereknek jut, az nem egy álom a mai világban. És mégis tele vagyunk ilyen mai történetekkel, aki egy kicsit is benne van a mindennapi életben, az látja, különösen itt Észak-Kelet-Magyarországon a nyomorúságot, és azt, ami okot ad a panaszra. Arra szerettem volna felszabadítani a kultúranapi hallgatóságot, hogy ne higgyen a pillanatnyi nyomorúság törvényének, az valamire jó, az valamit megérlel. És ezt tartottam fontosnak Kölcsey életéből. Ő rengeteget panaszkodik, és van olyan magányról szóló forrás, amelyik azt mondja, hogy ez a bizonyos sírni, 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 ezek tőle való idézetek valami félelmetes erővel nehezedtek rá, és volt olyan év, hogy nem lépett ki az udvarról. Volt olyan év, hogy nem lépett ki a szobájából. Az éjszakái teltek azzal, hogy gyötrődött és virrasztott, és sokszor találták meg őt a magánya kellős közepén, ráviratta hajnala az asztalon. Igen, ilyen táptalaja volt a himnusznak. És hogyha jól értékeljük a mi mai magyar körülményeinket, akkor nagy kár, hogyha valamit nem érlel meg ez a mai állapot, aminek mi ma a részesei vagyunk, és itt jönnek azok a szavak, amelyeknek üzenete van, amelyeket nem mondok ki.
Ugye a Kölcsey életével, sőt inkább a halálával kapcsolatban van egy sárospataki történet, amit nagyon sok sárospataki diák ismer, de igazából a részleteket nem tudja, és erről is hallottunk tegnap, ugye, hogy több mint másfél évtizedig Kölcseynek nem volt sírköve, és itt jön be a pataki diákság, akiknek szerepük volt ennek az avatásában.
Úgy tűnik, hogy mostantól én is elkötelezetté váltam ezeknek a forrásoknak a föltárásában. Én is csak a forrásokra hagyatkozom, a Pesti Hírlapra, a Budapesti Hírlapra, Naplóra. Tehát a helyzet az, hogy egy nagy hazafi, nak járó jutalomról lehet álmodni. Én is álmodom, hogy teszek valami jót, és akkor mekkora hatása lesz. Nulla. Ez a bizonyos másfél évtized a halála után hihetetlen számomra, hogy egy ekkora hazafi fejfa nélkül nyugszik a szatmárcsekei temetőben, amit maga Petőfi is megjegyez 1846-ba, amikor 1838-ban hal meg Kölcsey. És ezek a bizonyos, hát szomorú történetek, hogy nincs egy magyar kőbánya, ahol jutna egy darab kő a Kölcsey sírjára. Az, hogy az enyémre nem jut, az egy dolog, de az övére se. Ezért olyan nagy dolog számomra, hogy ez a bizonyos Kende Kölcsey család fölvállalja azt végre, hogy az ország nem, a Tudományos Akadémia nem, a szakma nem, az írók nem, a pesti írók nem, akkor majd mi. Vannak ilyen helyzetek, és ezeket is azoknak a hatásoknak a számlájára írom, amelyeket vagy föl kell, hogy vállaljon az ember, akár kölcsei jelenségként, hogy akkor is teszem a jót, amikor azért nem jár semmi, és én akkor is fölvallok valamit, amikor más nem. Jézus körül se voltak olyan nagyon sokan adott esetben, és a mesternek is egyedül kellett dolgokat végigharcolni. Én ezt látom a fasangárpádi gondolatban olyan nagyszerűnek, hogy a kultúra attól lesz majd igazán kultúra, és akkor művel bennünket, a teremtéstörténet kapcsán idéztem ezt, amikor valóban olyanok leszünk, mint az a kert, amit művelnek a gondolatok, és művelnek a hatások. Tehát az a bizonyos sírkő állítás azért tényleg több mint másfél évtized múlva jön elő. És ebben talán az a nagy dolog, hogy ugyanhonnan és kinek jutott eszébe, tudjuk a kendéknek, a Kende Lajosnak és a feleségének, hogy hívják meg a pataki kórust, nem tudom, nem jutok még odáig a forrásokban, hogy miért ezt a bizonyos, ahogy a források mondják, legrégibb dalárdát, és miért titulálják kántusnak, még ezt se tudtam kideríteni, de van erről éppen elég feljegyzés, hogy mekkora lelkesedés vette körül ezt a történetet, amikor megjelennek ott ezek a diákok, mondja az egyik forrás, hogy várták erre az ünnepségre, mert nem hirdették, mégis kitudódott a Deák Ferenci beszédet. Deák Ferenc hivatalos volt, és úgy tudjuk, hogy ígérte, hogy eljön, de aztán sürgős teendői akadtak, és azt mondják a források, hogy csókolni valóak voltak ezek a pataki deákok, de a nagy deák nem jött el. Sőt, a legöregebb Kende se jött el, aki várományosa volt, hiszen a Kende család szervezte. Ezek mind politikusok voltak, és olyan nagy hírverése ennek a történetnek nem volt, és amikor a pataki diákokkal oda, mondom így, tévedő tanárok, tudatos odatévedés volt ez, és biztos célja volt ennek, hogy a pataki tanárok ott voltak, és köztük Erdélyi János is, és Erdélyi János nem készült, mert sokkal nagyobbak voltak várományos ezeknek a beszédeknek. Volt akkor a híre már Erdélyi Jánosnak, nagyon sok mindent tudunk róla itt Sárospatakon is, azt mondta, hogy Kölcsei sírjánál nekem rögtönzött beszédet mondani lehetetlen, egyszerűen tisztességtelen dolog lenne, és nagyon szép, amikor kivonul a temetőbe, és akkor unszolják, és mégis elkezdődik a beszéd, végigmondja, mindenkit meghat és magával ragad, mondják a források, hogy a legkisebbektől a legnagyobbakig, az ilyen-olyan műveltségi szinten lévőket is, na ez volt a művészet ebben a beszédben, és azzal zárulnak a források, hogy na ez a beszéd, amit tisztességtelenség lett volna el nem mondani, és tisztességtelenség lett volna meg nem hallgatni. Szóval én ezekről a hatásokról álmodom, és azért tartom fontosnak Patak és Kölcsei síravatójának a kapcsolatát, mert valahol mi ott vagyunk már 1856-ban is, és valahol ezeknek a gondolatoknak illenék magvetéssé válni a jövendőre, hogy aztán a hervadó virágaink majd akkor hervadjanak, amikor tényleg táptalajjá lesznek a következő virágzásnak, magyarul felelő válik a következő nemzedék, hogy lesz ebből virágzás, vagy nem. Úgy tűnik, hogy a pataki kórus, dalárda, kántus, ahogy többféleképpen nevezik, megtermette a maga gyümölcsét, hiszen már most ezer év múlva is ezek a gondolatok úgy látszik, hogy virágzásba borulhatnak, hiszen pár nappal ezelőtt, a kultúra napja előtti napon megint csak a sárospataki kórus volt ott Szatmárcsekén, és föllépett, aminek nagy hatása volt. Az akkori források azt mondják, hogy diadal menethez volt hasonló, és megtermette a maga gyümölcsét országszerte az a fellépés a mostani is, úgy tudom, és ilyesmiről gondolkodom én, és ilyesmire vágynék pataki hatásainkat tekintve ma is.
Volt ennek a gondolatmenetnek egy másik érdekes pontja, ami szintén sárospataki vonatkozású, ez pedig egy Iliász fordítás. Mi is ennek a története és a üzenete?
Nagyon gyorsan meg tudom fogalmazni magam számára, igyekeztem megfogalmazni tegnap is a beszédben, az, hogy a társadalom emberekből áll, magyarul emberi tényezők vannak, és itt Sárospatakon is nem csak ilyen nagyon pozitív történetek vannak, és nem illik sminkelni soha a körülményeket és a történeteket, igenis emberek vagyunk. Igen, van ott a sírnál, a sír emlék avatónál egy profi pataki kórus, nagyon szép gondolat, meg van egy szuper Erdély Jánosunk, aki úgy beszél, ahogy beszél, és megvan. De van Íme egy vályi nagy Ferencünk is, aki ellopja Kölcsey Iliász fordításának a darabjait. Jó sokat ellopott belőle, erre Kölcsey maga jön rá, és a legjobb szándékok mellett is történik ilyesmi. Ez azért érdekes, mert amikor ő ezzel elkészül egy darabjával, görög a történet, görög nyelvre biztatta annak a tanulására Kazinczy, akivel 1805-ben Csokonai sírjánál találkozik, és elindul egy olyan kapcsolat, amiből kijön egy görög fordítás. Annyira megtanul ennek hatására, Kazinczyval való kapcsolat és biztatás hatására, hogy idáig jut. És egy híres pataki tanár, akinek gyakorlatilag a nyomába se léphetett Kölcsey, ellopja az ő gondolatait. Ami azért érdekes, mert amikor ez kiderül, akkor Kazinczy küldi meg ezt Vályi Nagy Ferencnek, és meg is jelenik ez a mű, a Vályi Nagy Ferenc fordítása, és ami az igazán nagy dolog számomra, hogy van itt egy ilyen negatív hős, és körbe járják ezek a nagy emberek, eljut a történet Szemeréhez, őt kérik föl bírónak, hogy plágium, nem plágium, kimutatja, összegyűjti, kiderül, hogy ez egy jelentős dolog, és nem meglovagolja Kazinczy ezt a történetet, hogy jaj, micsoda lopás, azt mondja, hát ez nem lopás. Hát a Vályi Nagy Ferenc lemond a maga gondolatairól a Kölcsey javára. Tehát azért idézi, mert nem ellopja. Micsoda fantasztikus bölcsesség és békítő szándék, hogy a másikat nem befeketíteni, hanem miközben valaki károsultá válik, és csak szenved, mint ahogy Kölcsey, hogy ellopták a gondolataimat, az ember megpróbál Kazinczyként odállni gyakorlatilag a békítő folyamatoknak az élére, hogy nem tőled loptak, hát a tiédet nagyobbra értékelte a szerző, a fordító, mint a sajátját, és ilyen indulat mellett el tud jutni a történet a békülésig, amit maga Kölcsey kezdeményezés békülő jobbot nyújt Kazinczynak, és a másik oldala talán számomra azért fontos ennek a történetnek, mert ez a bizonyos Vályi Nagy Ferenc meghal közbe. Kiadják a művét, tehát rajta már lehetne nyugodtan ütni egyet, és Kazinczynak egy kérése van, hogy a halottnak az emlékét ne feketítsük be, meg ne sértsük az emlékét. Ez is számomra megint olyan gondolat, hogy könnyű lenne a bibliai történetet idézek döglött oroszlánba belerúgni, és azt mondja, hogy ne tegyük. És én ilyen szándékokról, gondolatokról álmodom, amikor nem engedi az ember bizonyos pozícióban sérülni mások érdekeit. Ilyen hatások, ilyen műveltség, amikor az ember így művelt, én mondom a magam nyelvén és szakmai nyelvén, amikor így érti az ember a teremtő és a teremtés szándékát, hogy művelni kell azt a kertet, még ha emberi lélek és gondolat is az, ebből fakad a békesség. Kevés ma a békesség? Akkor próbáljunk meg ezekből a gondolatokból tanulni. Több lesz.
A himnusz ugye a magyar kultúra napjával szoros kapcsolatban van, hiszen a himnusz letisztázásának a napja a magyar kultúra napja, és egy érdekes gondolattal zárta a beszédet, mégpedig arról, hogy a kultúrált ember szerepe mi is ebben a világban.
Igen, céloztam arra, hogy ez a bizonyos virágzás, Berzsenyi emlékére hangzott el ez Kölcseitől, ez ma is hat, élő és ható maga a gondolat. És ez az 1860-as megjegyzés, hogy aki nem tud elmenni Kölcsey sírjához egy virágért, az legyen szíves elmenni az érzelmek, a gondolatok, az eszmék temetőjébe, a könyvekhez, és onnan merítsen örökre ható erőt, megmaradást munkáló erőt a szépre, jóra, a tisztaságra, és nincs más forrás a magatartás számára, mint a múlt és a példa, és ha Kölcsey nyomán tájékozódunk, ezt hangsúlyozza Szatmári abban az 1860-as megemlékezésében, a jóságnak és a hazafiságnak a gondolata, magyarul, ha kevés a jó ebben a mai világban, akkor Kölcsey elég alapot és indokot szolgáltat arra, hogy jó emberek legyünk, és jobb emberek legyünk, és azért idéztem a sárospataki költőt, aki a múltba révedve a nyomokról álmodik, vagy a nyomokat kéri számon, a látható, tetten érhető nyomokat gondolat a múltból a mai generációk életében, a Halász István gondolatait, hogy higgyük el, hogy ez a virágzás ma is tart, és ime lehet a költészet útján is olyan hatásokat elérni, hogy az ember számon kéri magán ezeket a nyomokat, amelyek láthatóak, tapasztalhatók, kézzelfoghatók a múltban gyökerező gondolatok után.
Kedves hallgatóink, dr. Engi Sándor professzort, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia rektorát hallották.